Köszöntöm érzőnket, szervusztok! Néhány órával ezelőtt a szlovákiai Nyitra bányán a kihelyezett koronyülést követően meglőtték Robert Ficót, a szlovák miniszterelnököt. A helyi kultúrház előtt dördültek el a lövések, amikor Fico az emberek közé ment. A Gyenike riportere Daniel Vrázda a helyszínen volt, az incidest nem látta, de néhány lövést hallott eldördülni. Azt is látta, hogy a mentősök felemelték a földről a miniszterelnököt, autóba tették és elszállították. A szemtanúk szerint Fico az őt üdvözlő emberek közé ment, amikor a lövések eldördültek, Fico ezt követően a földre esett. Sajtóértesülések szerint a gyomrán és a lábán, valamint a karján találhatták el. Szemtanúk szerint a támadó azt kiabálta, hogy Robó, gyere ide, majd lőni kezdett. Az állítólagos támadót a rendőrök elfogták és lefegyverezték, a rendőrség a környéket körbeszalagozta, kiürítette, a testőrök pedig gondoskodtak a többi kormánytag biztonságáról. Robert Fico hivatalos Facebook oldala szerint több találat érte Robert Ficót, jelenleg életveszélyes állapotban van. Helikopterrel szállították Beszterce bányára, mert Pozsonyba túl hosszú idő lett volna az út, a kormányfő kritikus állapotban van. Készültünk egy rövid videós összeállítással, amelyet a napvilágra került felvételekből állítottunk össze, utána pedig Skype-on csatlakozik be hozzánk Finta Márk, a Napunk újságírója, hogy egyenesen tőle tudjuk meg azt, hogy mik a legfrissebb fejlemények a miniszterelnököt ért támadással kapcsolatban. Most következik a bejátszó. És Pozsonyból kapcsoljuk most a Napunk tudósítóját, újságíróját. Itt van velünk már Finta Márk. Szervusz Márk, köszöntelek az adásban.
Szia Marci, köszöntöm a kedves nézőket.
Egyrészt rendkívül köszönöm, hogy egy ilyen időszakban rendelkezésünkre állsz, nyilván rengeteg dolgod van, úgyhogy térjünk is a tárgyra. Mit lehet tudni jelenleg a szlovák miniszterelnök állapotáról?
Elszállították őt helikopterrel ugye Beszterce bányába, a Roosevelt kórházba, az ország egyik legjobb kórházáról van szó, és napvilágra kerültek olyan felvételek, amin tulajdonképpen leszáll a mentőhelikopter, áttolták őt ugye a kórház bejáratához, és a legutóbbi információk szerint ugye azonnali műtétre van szüksége, úgyhogy jelen pillanatban minden bizonnyal a műtőben van. Az, hogy tulajdonképpen mi történt, illetve milyen kilátásai vannak erről, mindenféle információk láttak napvilágot, voltak olyan információk, amik eljutottak egy ennyiken ehhez, hogy nincs életveszélyes állapotban, aztán a kormányhivatal hivatalos közleménye szerint viszont életveszélyes állapotban van, és azért kellett Beszterce bányára szállítani, és nem a pozsonyi belügyi kórházba, ami ilyen specializált kórház a belügyminisztérium számára, mert hogy túlságosan sok időt vett volna igénybe a pozsonyi helikopteres út, Beszterce bánya azért közelebb van.
Egyébként nézőnk kedvéért mondom el, hogy a leírásba belinkeltük a Denyikennek a percről percre tudósítását is, tehát azon keresztül is lehet a legfrissebb fejleményekről tájékozódni. Az elkövetőről mit tudunk esetlegesen elmondani, Márk? Ugye itt fölmerült az, hogy egy 71 éves férfiről van szó. Lehet-e tudni bármit az ő, nem tudom én, hátteréről, esetleges motivációiról? Van-e bármilyen érdemértesülés ezzel kapcsolatosan?
Egyelőre nem megerősített információk vannak az éterben, mindenféle infók kerintek erről az elkövetőről. Ugye az első információ az volt, hogy egy középkorú, hosszú hajú férfi volt az elkövető, utána aztán azért most már úgy látszik, hogy konszenzus van a sajtóban is azzal kapcsolatban, hogy ki volt az. Egy 71 éves dél-szlovákiai valószínűleg lévai illetőségű férfiről van szó. Volt olyan újság, azt hiszem, hogy az Actuality.sk, aki egy kicsit többet is kiderített róla, állítólag egy nyugdíjas volt, aki nem is olyan régen még biztonsági őrként dolgozott egy plázában. A fegyverét azt legálisan tartotta, és olyan információ látott napvilágot, hogy nem volt épp a Smernek a barátja, de hogy politikailag állítólag nem volt aktív. Ezek ugye mind-mind nem megerősített információk. Amíg a belügyminisztérium, illetve a rendőrség hivatalos sajtótájékoztatót nem csinál, már pedig valószínűleg a közeljövőben, illetve az elkövetkezendő fél órában ezt meg fogják tenni, addig nem tudunk semmit ugye megerősíteni. Tulajdonképpen nagyjából ennyit lehet tudni az elkövetőről, ugye azonnal pacifikálták őt a rendőrök, és beültették az autóba, úgyhogy nagyjából tulajdonképpen ez az összegzése ennek.
Csaputová sajtótájékoztatót tartott, és így fogalmazott, a miniszterelnök elleni fizikai támadás elsősorban személy elleni támadás, de a demokrácia elleni támadás is. Milyen más politikai nyilatkozatokat emelnél ki az elmúlt pár órából, amit érdemes említenünk a nézőink kedvéért?
Nagyon-nagyon sok politikai nyilatkozat elhangzott, két felé kell bontani őket, az egyik azok a koalíciós politikusoknak a reakciói. Én éppen a parlamenti közvetítést néztem, mert most van az RTVS-nek a közmédiáról szóló törvénynek a vitája a parlamentben, és itt tulajdonképpen arról volt szó, hogy
Márk? Ha jól érzékelem, akkor a kapcsolat megszakadt Pozsony és Budapest között, a kollégáim dolgoznak azon, hogy helyrehozzák a vonalat. Addig is érdemes kiemelni azt, hogy a Csaputova sajtótájékoztatót követően ő maga úgy fogalmazott ezen, hogy az erőszak minden formája elfogadhatatlan, és felszólított arra, hogy akadályozzák meg ennek a terjedését a társadalomban. Nyilatkozatában arra kért az embereket, hogy gondoljanak a legfontosabbra, arra, hogy Robert Fico minél hamarabb felépüljön. Illetve érdemes még kiemelni a Nemzeti Tanács ülését, ugyanis megszakították a miniszterelnök lelövése miatt határozatlan időre. Ezt Blaha, a Smer parlamenti alelnöke jelentette be, és hozzátette az ellenzéki képviselőknek címezve, ez a ti művetek. Kollégáim dolgoznak a Skype kapcsolat rendbehozatalán, egyéb iránt itt lesz majd még velünk online kapcsolaton keresztül Bukovics Martin, a Gemist főszerkesztője, illetve érkezik ide a stúdióba Rences Ágoston, aki szintén a Napunk újságírója, hogy személyesen számoljon be arról, hogy pontosan mi a helyzet, és mit lehet tudni a Robert Fico elleni merényletről. Amúgy a Partizán azonnal mozgósította magát, és jelenleg egy stábunk Pozsony irányába tart, hogy a helyszínről is be tudjunk majd jelentkezni legkésőbb holnap reggel, úgyhogy reményeink szerint a legfrissebb információkkal fogunk tudni nektek szolgálni a fejleményeket illetően. Ugye azoknak, akik most csatlakoznának be, mondanám el, hogy az elkövető személyt illetően jelenleg biztos tudásunk nincs, az értesülések egy 71 éves úriembert jelöltek meg, de az ő politikai motivációjáról, vagy bármilyen más típusú motivációjáról jelenleg nem lehet tudni igazából semmit. Fontos még megjegyezni azt is, hogy akit a percről percről fejlemények érdekelnek, annak a Denyiken oldalát érdemes követnie, ahol a leírásba belinkeltük ezt egyébként, tudtok tájékozódni arról, hogy mik a legfontosabb fejlemények. Sajnos Pozsonyra nem tudtuk helyrehozni a kapcsolatot, ezért most Bukovics Martin következik, aki a Gemist főszerkesztője, és akit már többször is láthatatok az adásban, és akivel egy picit tágabb kontextusban megpróbáljuk értelmezni azt, hogy mi is zajlik Szlovákiában. Szervusz Martin, köszöntelek az adásban. Azonnal elviekben itt lesz már ő is velünk Skype-on. Ami a legfontosabb kérdés alapvetően az, hogy mennyire súlyos Robert Fico sérülése. Ugye egymásnak ellentmondó értesülések láttak napvilágot, voltak olyan értesülések, amik arról szóltak, hogy fejsérülése is lehetett, más tudósítások kifejezetten karsérülésről tudósítottak, de fölmerült az is, hogy pontosabban, hogy mellkas vagy hasi sérülése lehet a miniszterelnöknek. Ezek között egyelőre nem tudunk rendet vágni, ezek mindegyik egyelőre csak találgatás, ahogyan azt Finta már említette, amennyiben nincs belügyminisztériumi tájékoztatás, amit jelenleg még várunk, addig alapvetően csak találgatásokból tudunk építkezni. És elvileg itt van már velünk a vonalban Bukovics Martin. Szervusz Martin, köszöntelek az adásban.
Sziasztok!
Na, ismételj csak meg azt a részét kérlek az értesüléseknek, hogy a te általad, nem tudom, követett oldalakon hogyan reagáltak a merényletre a szlovák politikai élet jelesebb figurái?
Ja, fontos látni, hogy a pártok közéleti szereplők részéről az összefogás, a konszenzus úgymond megvolt, tehát hogy mindenki nyilván a támadást elítélte, Ficó mellett áll, imádkozik, jobbulást kíván, és elmondta, hogy nyilvánvalóan nem lehet úgy vitákat megoldani, hogyha az ember erőszakhoz fordul. Ebben abszolút konszenzus van. Ami viszont érdekes, az a kettős kommunikáció talán, hogyha lehet így fogalmazni, ami gyakorlatilag rögtön az értesülésről szóló hírek megjelenése után elkezdődött. Ugye, amikor kijött, hogy meglőtték Ficót, utána ugye ment a találgatás, hogy akkor most éle, vagy mi történt vele. Kijött a videó, amikor így lábadozva elvitték, majd azt hiszem, hogy Gyennyiken megírta, hogy több forrásra hivatkozva is, hogy túl van az életveszélyen. És ugye ezt követően jött a Robert Ficónak a Facebook oldala, ahol kiírták, hogy a következő órák döntenek. Tehát, hogy nincs semmilyen elsőkészből származó információ, nem tudunk semmit pontosat, nem látunk erről semmit, de egyúttal a kormánykoalíciónak a politikusai elkezdtek egy ilyen liberális sajtó elleni támadást is az egészre felhúzni. Tehát amint kijött ugye a hír, a Lubos Blaha, a Smer egyik legfontosabb politikusa közölte, hogy a liberális sajtó és az ellenzék ásolt egy akasztófát Ficónak. Az Andrei Danku, az SNS, a szélsőjobboldali párt elnöke közölte, hogy a média következményekkel szembenézzen, mindenféle szigorításokra lehet számítani. Tehát, hogy van egy ilyen viszonylag furcsa vonulata is az egésznek, ami hát hogy is mondjam, lehetőséget ad különböző konteóknak a megfogalmazására, vagy akár csak, hogy így megforduljon a fejünkbe ilyesmi.
Amúgy ebben döbbenetes szinkronban van a magyar kormánypárti nyilvánosság is a szlovákkal, mert például Deák Dániel saját Facebook oldalán már azt posztolta egy nem olyan régen, nem olyan sok idővel ezelőtt, botrányos, ide vezetett az uszításuk, a 4-4 és a Telex rajongója, a békepárti Robert Fico lelövése után abban reménykednek, hogy Orbán Viktor lesz a következő. Hát meglehetősen ízléstelen tálalása ez a nyilvánvaló tragédiának. Martin, egy picit helyezzük kontextusba a szlovák miniszterelnök elleni merényletet. Mit lehet elmondani a 89-90 utáni, tehát a vasfüggöny lebontását követő időszak szlovák belpolitikai életében tapasztalt különböző merényletekről? Tehát hogyan meséljed ennek a történetét röviden?
Hát elég, hogyha csak az elmúlt két évre gondolunk, vagy az elmúlt, legyen mondjuk nem tudom, 5-6 évre a Kuciák gyilkosság után, ugye, ha megnézzük, talán két éve történt ugye a pozsonyi melegbár elleni támadás, hogy ott lövöldözött egy ilyen incel csávó, és ugye ő eredetileg az Eduard Hegert akarta lelőni, az akkori miniszterelnököt. És többször is felkereste a lakásán is, hogy nem találta, és ezt követően ment a melegbár elé. Tehát mintha lenne egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen furcsa, nem tudom, kép pár emberbe, hogy ez a megoldás, hogy akkor lelövi a miniszterelnök. Egyébként tök érdekes, amit felosztál te is, hogy ez a Deák Dánieles poszt, én is pont arra gondoltam, hogy hát lehet, hogy nem véletlenül jár az Orbán nem sajtó nyilvánosan kampányolni. Hát, hogy ez is benne van.
Ugye egyébként maga Orbán Viktor is reagált a tragédiára, úgy fogalmazott, hogy mély megdöbbenéssel értesültem a Robert Fico barátomat ért szörnyű támadásról, imádkozunk a mielőbbi felépüléséért, és az arányosság kedvéért mondjuk el, hogy amúgy a Robert Ficóval politikailag nem szimpatizáló, például Donald Tusk is azt mondta, hogy megrázó hírek érkeztek Szlovákiából, Robert, minden gondolatom veled van ezekben a nehéz pillanatokban. Tehát láthatóan azért itt politikai oldalakon átívelő a szimpátia és a reménykedés abban, hogy Robert Ficó föl fog épülni ebből a merényletből, vagy merényletkísérletből. Egy picit még arról szeretnék kérdezni, hogy a korábbi merényletek vagy erőszakos támadások nyomán elindult egy olyan diskurzus a szlovák nyilvánosságban, hogy megpróbáltam megérteni azt, hogy miért vannak ilyen fegyveres támadások, egyáltalán hogyan lehetne tenni ellene, hogyan lehetne megakadályozni azt, hogy ilyen tragédiák előálljanak. Tehát, hogy volt-e például akár a Kuciák gyilkosság után érdemi vizsgálata annak, hogy mi az, amit meg kellene változtatni a szlovák társadalomban, ennek a újra bekövetkeztét elkerülendő?
Őszintén megmondom, erről most fogalmam sincs, erre nem készültem.
Jó, egy picit, akkor menjünk át a konkrétabb aktuálpolitikai kérdésekre a szlovák belpolitikát illetően. A Fico kormány megalakulása óta ugye most pont a médiatörvény újra szabályozását tárgyalták. Mit lehet elmondani az eddigi teljesítményükről? Tehát, hogy tavaly ősz óta mik voltak a legfontosabb krízisek vagy problémák, amelyek mentén a kormányzásuk törésvonalai megmutatkoztak?
Most, amit csinálni akarnak, ugye nekik nem nagyon van saját médiájuk Ficóiknak, tehát nekik ez az a nagy problémájuk, hogy ők a, hogy is mondjam, érdemi, nagy elérésű baráti média hiányában tudtak nyerni, a kampányukat részben pont a média ellenességre is építve. És most a közmédiát akarják úgymond, hát lényegében sóval beinteni és a helyén felhúzni egy teljesen új intézményt, és úgy nézett ki, hogy alapvetően ez lesz most az LP kampánynak a fő témája. És beszédes, hogy az ellenzéki pártot gyakorlatilag, amint kijött a hír, hogy Ficót meglőtték, le is mondták a tüntetésüket ebben az ügyben. Tehát, hogy ezt alapvetően ezt elnapolják. De ugye összességében sok szlovák liberális értelmiségi arra készült, hogy akkor Fico egy ilyen Orbáni típusú leuralást fog véghez vinni. Ugye ez végül is elkezdődött, de nem annyira szisztematikusan, nem annyira átfogó módon, mint ugye a NER, tehát nincs egy ilyen nagy koncepció, legalábbis még nem látszik emögött. Talán most, hogy Peter Pellegrini beülhet az államfői székbe is, nem lesz vétózás, nem lesz különösebb fék esetleg, meg főleg most, hogyha túléli a merényletet, és mondjuk kifejezett, nem tudom, bosszút akar állni, akár a pártja, akár ő, akár ki, akkor még elképzelhetőek ilyen következmények. Az biztos, hogy az EP választás és a kampány ezzel átkereteződött. Tehát, igen, hogy én abban egész biztos vagyok, hogy a kormánypártoknak a szavazói emiatt brutálisan el fognak menni. Óriási, tehát a Szlovákiában viszonylag alacsony részvétel volt mindig is, tehát voltak ilyen 20% körüli számok is. Szerintem sokkal-sokkal magasabb lesznek, és ugye a Magyar Szövetség, ami emiatt mindig abban bízik, hogy hátha berepíti az alacsony szlovák, de a magas magyar részvétel, az viszont emiatt rendkívül nehéz helyzetbe is kerül.
Amúgy érdemes, hogy megemlíteni, közben érkezett a hír, hogy Magyar Péter is kifejezte a jobbulási szándékát Robert Fico irányába, amit egyébként Orbán Viktor posztja alatt tett meg, és úgy fogalmazott, hogy minden magyar nevében kíván jobbulást Robert Fico részére. Még azt akartam megkérdezni tőled, Martin, és aztán lassan majd zárjuk is a beszélgetésünket, hogy a te megítélésed szerint a progresszív Szlovákia, tehát a liberális párt mennyire került most nehéz helyzetbe abban az értelemben, hogy nyilvánvalóan eddig éles konfliktusban álltak Ficóékkal, és a hátrévő kevés időben, ami június 9-ig a rendelkezésükre áll az LP választási versenyt illetően, felteszem, hogy kevésbé lenne ízléses, hogyha élesítenék a politikai kritikájukat. Tehát nagyon delikát helyzet az, hogy hogyan lehet ilyenkor ezt a nyilvánvalóan Robert Fico személyét ért támadást átemelni egy politikai síkről, és egyáltalán politikai kérdést csinálni belőle. Szóval mit mutat neked a, nem tudom, történelmi hagyomány ilyenkor az ellenzéki párt, amely kihívója egy kormánypártnak, amely kormánypártnak a vezetőjét egy ilyen merénylet kísérlet érte? Hogyan szoktak eljárni? Általában mi a tapasztalat? Ebből inkább beszakadás van a kihívó számára, vagy éppen ellenkezően lehetséges ebből politikai tőkét is kovácsolni? És ha igen, akkor hogyan?
Ez egy jó kérdés, hogy ebből az ellenzék hogyan tud politikai tőkét kovácsolni. Nyilván úgy, amit most is csinál, tehát hogy mit tud ennél többet csinálni, mint hogy azt mondja, hogy gyógyul Ficónak, mint embernek. De egyébként, ami nekem izgalmas volt a reakciók közül, ugye van az Orosz Őrs, aki a Magyar Szövetség egyik politikusa, a listában a harmadik helyen van. És ő a jobbulást kívánó posztjába arra hívta fel a figyelmet, hogy ide vezet az, hogyha titkosszolgálati posztokat és vezetői posztokat nem szakmai alapon osztják el. Tehát, hogy be lehet ezt csomagolni egy minimum, de még talán ízléses kritikába is. Talán ezzel lehet. A másik pedig az, hogy alapvetően, és mondjam, viszonylag ritka az ilyen helyzet, hogy a pártok, nem tudom, erre felkészüljenek. Nem tudom.
Jó. Martin, nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Nyilván kevés az információnk, és ez egy nehéz helyzet ilyenkor bármi érdemlegeset mondani, úgyhogy köszönöm, hogy ezt mégiscsak vállaltad. Nyilvánvalóan a következő napokban mi is követni fogjuk majd a fejleményeket, és remélhetőleg tudunk majd még kapcsolni téged, és értelmezni az éppen aktuális fejleményeit az ügynek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, minden jót neked. A nézőknek pedig azt kívánom, hogy olvassák minél nagyobb számban, és fizessenek elő a Gemistre, ami egy rendkívül színvonalas és rendkívül fontos közép-európai. Hát nem is tudom, hírlevél, periódika, hogy határozzátok meg magatokat?
Hírlevél.
Jó, hírlevél.
Egyébként még egy utolsó gondolat, bocs, hogy a szavadba vágok, hogy ugye az elkövető a sajtóinformáció szerint egy író volt, és már a nevét is mondják a szlovák sajtóban, tehát hogy simán elképzelhető, hogy most ebből egy ilyen teljesen átfogó művészeti ágok elleni támadás lesz, hogy akkor mit tudom én, a művészeti alaptól vonjuk el a pénzt, és átmegy az egész akár egy ilyen kultúrharcos dologba is. Tehát, hogy minden azon múlik, hogy milyen bosszú hangulatban vannak ezek az emberek.
Így. Valóban egyébként ezt mindjárt fogjuk is tárgyalni, ezt az aspektus a következő vendégem, de köszönöm szépen, hogy behoztad. Martin, minden jót neked, szervusz!
Sziasztok!
És itt ül már velem Rendszes Ágostnak, egyenesen Pozsonyból, jól mondom?
Komáromban voltam.
Komáromban, bocsáss meg. De hát akkor a lényeg az, hogy első kézből tudsz igazából értesüléseket hozni nekünk, a napunk újságírója. Szervusz, köszönöm, hogy itt volt. Valóban a HVG hozta le a hírt, és akkor ezt hadd olvassam föl, hogy a szlovák sajtó beazonosítani véli a támadót, de a rendőrség még nem erősített meg senkit, semmit. Azt továbbra is tartja az értesülés magát, hogy egy 71 éves lévai férfiről lenne szó, aki a gyanúsítás szerint író, költő és a Duha Irodalmi Klub egyik alapítója lett volna. Ezt meg tudod erősíteni? Valóban ilyen értesülések kaptak, nem tudom, szányra az elmúlt percekben?
Igen, ez az értesülés a szlovák sajtóból származik. Ha jól emlékszem, akkor az egyik kereskedelmi televízió hozta le, és azóta több médium is átvette. Úgyhogy... Ezt lehet most tudni, a rendőrség még nem erősítette meg ezt az információt.
A te értesüléseid alapján mit lehet elmondani jelenleg biztosan Robert Fico állapotáról? Tehát ugye a Besztercebányai kórházban kezelik, szükség lehet-e átszállítani őt Pozsonyba, a Besztercebánya rendelkezésre állnak azok az orvostechnikai eszközök, amik egy ilyen súlyos sérülés kezeléséhez, gyógyításához elégségesek. Mit tudsz erről elmondani?
Hát amíg úton voltam, és a legutolsó hír az volt, hogy 17 órakor lett volna egy sajtótájékoztató, amit az országos rendőrfőkapitánya és az egészségügyi miniszter tart, azt nem láttam, hogy megtörtént, úgyhogy nem tudok semmi közelebbit erről egyelőre. Besztercebányára azért szállították Robert Ficót, mert ez közelebb van ahhoz a városhoz, ahol történt a merénylet, és nem volt idő arra, hogy Pozsonyba szállítsák.
Ebből azért arra következhetek, hogy valószínűleg az állapot a tényleg kritikus lehet, hogyha a szállítás nem bírta volna ki.
Igen, a kormányhivatal közlése szerint életveszélyes állapotban volt akkor, amikor ezt közölték nagyjából egy órával ezelőtt.
Miről árulkodik ez a merénylet? Tehát, hogy oké, lehet azt feltételezni, hogy itt egy egyéni merényletről van szó, tehát hogy ez nem egy szervezett kísérlet volt a miniszterelnök életének a kioltására, de hogy nyilvánvalóan Magyarországról nézve, ahol nyilván történnek erőszakos bűncselekmények, nem ezt állítom, de kifejezetten lőfegyverrel történő leszámolások, hát tényleg nagyon ritkán, nem is tudom, mit tudnék mondani utoljára, ami ilyesmi volt. Szlovákiában azért ez rendszeresen előfordul, kell ebben látunk bármi más, vagy hogyan lehet igazából ezt értelmezni a magyar nyilvánosság számára?
Hát amíg nem tudunk közelebbit az elkövetőről, addig nagyon nehéz erről bármit feltételezni, viszont amit mondasz, az valóban így van. 2018-ban a Kuciak gyilkossággal meggyilkolták Ján Kuciakot és a menyasszonyát, aztán két éve Pozsonyban egy melegbár előtt meggyilkoltak két fiatalt, most pedig Robert Ficóra rálőttek. Ez valóban ilyen aggasztó jelenség, ami így, nem tudom, kétségbe vonja azt az ideát, ami így Szlovákiával kapcsolatban Magyarországon is felszokott merülni, hogy valamilyen szinten előrébb van, vagy európai állam, mint mondjuk Magyarország, ahol ilyen dolgok mégsem történnek.
Nagyon nehéz helyzetben vagytok nyilvánvalóan, hiszen egyértelmű, és ezt tögezzük is a nézőink számára, hogy a Denyiken a napunk soha senki ellen nem uszított, és semmifajta erőszakos cselekményhez a nevét nem adta, erre még csak közvetve sem buzdította az olvasóit, mert nyilvánvalóan most fogjátok kapni ezt a kritikát bőséggel, és ezt különösen arra alapozom, hogy maga Robert Fico áprilisban így nyilatkozott, és hadd idézem akkor őt magát, tehát ez volt a nyilatkozata. Az utcán undorító módon szidják a koalíciós politikusokat, és én csak arra várok, hogy mikor torkolik ez a Denyiken, a SME és az Actuality által intenzíven fűtött, ugye ezek szlovák független médiumok, szóval az általuk intenzíven fűtött frusztráció egy magas beosztású koalíciós politikus meggyilkolásába. Nyilvánvalóan ez lesz most majd az a mondat, amivel szembesíteni akarnak majd titeket folyamatosan. Ti, amikor ezt az április nyilatkozatot olvastátok, szembesültetek vele, gondolkoztatok azon, hogy hogyan kell fölkészülni arra, hogyha a miniszterelnök így fogalmaz egy egyébként neves, független sajtóorgánum munkatársairól, illetve magáról az orgánumról?
Hát ez a retorika egyáltalán nem újdonság, Ficol már a korábbi parlamenti ciklusa alatt is, ha jól emlékszem, akkor már 2016-ban prostituáltaknak, szlovák ellenes prostituáltaknak és hiénáknak nevezte a független média munkásait, úgyhogy tulajdonképpen ez már hozzá voltunk szokva, és nem volt meglepő, hogy miután újra átvette a hatalmat, hasonló retorikát fog alkalmazni az újságírókkal szemben. Viszont most megtörtént az, amit ő itt megfogalmazott, és ez valóban azt eredményezheti, hogy egy ilyen hatalmas indulat fog kitörni akár a független média ellen. Úgyhogy most ez az új helyzet, amivel szembesülünk mi is.
Egy gyors kérdés. Itt a nemzetközi nyilvánosságban nagyon sokan kifejezték az egyetértésüket, vagy pontosabban a szimpátiájukat, együttérzésüket Robert Fico irányába, illetve Peter Pellegrini, a megválasztott, de még nem hivatalba lépő szlovák köztársasági elnök így fogalmazott. Elborzaszt, hogy hová vezethet a más politikai véleményért érzett gyűlölet. Nem kell mindenben egyetértenünk, de sokféleképpen lehet demokratikusan és legálisan kifejezni az egyet nem értésünket. Szerinted ő most alapvetően a nemzet egységét megtestesíteni próbáló retorikai pozícióra helyezkedett be, mert közben például mondjuk Blaha maga, ugye, aki a Smer parlamenti alelnöke, ő már kifejezetten az ellenzék irányába úszított, amikor azt mondta nekik a nemzeti tanácsülésének a berekesztését követően, hogy ez a merénylet a ti művetek.
Igen, hát Pellegrini esetében ő valóban visszafogottabban fogalmaz. Lehet úgy is értelmezni, hogy tulajdonképpen finoman fogalmazza meg ugyanazt a kritikát, amit Blaha megfogalmazott, de Zuzana Csaputová is valami hasonlót nyilatkozott, hogy nem történt erőszak. Több politikus is hasonlóan nyilvánult meg, de továbbra sem tudjuk egyértelműen, hogy az elkövetőnek mik voltak a motivációi, bár hogyha tényleg ez a liberális költő, akiről szó van, lehet, hogy tényleg ilyen motivációi voltak, ilyen politikai jellegűek, de erről nem tudunk semmit. Viszont ha így lesz, akkor az még nehezebb helyzetbe fogja hozni az ellenzéket is, és a független sajtót is.
Ágost, a még kérdés, ez a nyitrabányai kormányülés, ami kihelyezett kormányülés volt, ennek igazából mi volt a programja, mi volt a jelentősége a mai nap folyamán?
A Fico kormány rendszeresen tart ilyen kihelyezett kormányüléseket. Ma az egyik legfontosabb programpont az volt, hogy a kormány szeretne egy új atomerőmű blokkot építeni. A Jaszlovszkij Bohunice nevű faluban, ahol már van egy atomerőmű. Ez volt a leglényegesebb téma a kormányülésen.
És ez egy bevett eszköz a Fico részéről? Tehát ugye ez egyfajta a néppel együtt kormányzunk, kihelyezett kormányülést tartunk, kormányülést követően elvegyülök a néppel, tehát ugye a merélő számítozott arra a korábbi gyakorlat alapján, hogy ilyenkor Fico könnyebben megközelíthető?
Igen, igen. Ez teljesen hétköznapi dolog volt eddig Szlovákiában, hogy a politikusok kimennek az emberek közé. Fico korábban rendszeresen, amíg még ellenzékben volt, feltűnt tüntetéseken, ellenzéki politikusok is járnak tüntetésekre, megközelíthetőek voltak a politikusok, még ilyen esetekben még a miniszterelnök is.
És akkor van egy nyilatkozat a Denikentől, amit nem, lehet, hogy nem ismerhetsz, hiszen most ültél be ide a stúdióba, de időközben meg megszületett. Ezt felolvasnám, és akkor szeretném, hogyha zárásként még ezt kommentálnád esetlegesen. Így szól a nyilatkozat, a Robert Fico elleni támadás, egy mindannyiunk elleni támadás, írja Matus Kosztolnyi, a Denikent főszerkesztője. Kosztolnyi szerint azzal, hogy egy fegyver is feltűnt a színen, a rendszerváltás után egy szlovák demokratikus politika története véget ért, és egy új fejezet kezdődik meg. És ez itt már az ő idézete következik. A Robert Fico elleni elkövetett merénylet undorító és elfogadhatatlan, ennek soha nem kellett volna megtörténnie. A merénylet szerint egy fordulópont, amikor eldől, hogy a demokratikus nyugat civilizált országai közé tartozunk-e. Hát nyilván sokak nevében beszél a főszerkesztőtök, amikor ezt megfogalmaz, és nem csak a saját újságíróitokra és a munkatársaitokra gondolok. Mennyire sikerült szerinted a szlovák társadalomnak a Kuciak gyilkosságból magához térnie, és hogyha most meg kellene fogalmaznod, hogy milyen következménye lehetnek a Fico elleni merényletnek és ennek a merényletkísérletnek, szóval hogy hogyan látod tényleg ennyire, ez elég éles nyilatkozatnak tűnik, amit a főszerkesztőtök megfogalmazott. Te is ennyire élesnek látod a helyzetet?
Igen, ez ez teljességgel elfogadhatatlan és megdöbbentő ez, ami ma történt. A Kucia gyilkosság után is volt egy ilyen hatalmas belpolitikai földindulás, ami tulajdonképpen ahhoz vezetett, hogy akkor Ficónak le kellett mondania, lemondott a belügyminiszter is, az országos rendőrfőkapitányság is, és utána jött egy kormányváltás, ami ezt az elégedetlenség hullámot lovagolta meg. Viszont utána beütött a Covid, volt katasztrofális 3 éve a Matovics és Áger kormányoknak, azután pedig a szakértői kormány, utána azóta permanens kampányban élünk, előrehozott választás szeptemberben, utána elnökválasztás, most LP választás, úgyhogy nagyon-nagyon régóta nagyon nagy feszültségek vannak már a szlovák társadalomban, és ebben a helyzetben ez a gyilkosság tényleg szerintem egyelőre beláthatatlan következményekkel fog járni.
Rendszer Ágoston, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat, és pláne, hogy ilyen azonnali rendelkezésre állással segítetted a nézőinknek a tájékozódását. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
És köszönöm.
Gyere máskor is. És ha minden igaz, közben egyébként Pozsonnyal helyreállt a kapcsolat, és ha jól tudom, akkor itt van velünk Fint a Márka a vonalban. Nem tudom, hogy Márk, hallasz engem, meg tudod erősíteni, hogy itt vagy velünk valóban, és tudunk-e veled beszélni.
Igen, itt vagyok, és elnézést kérek a technikai malőrért.
Hát azért nem tartozol felelősséggel, úgyhogy ez mindannyian ki vagyunk ennek a dolognak szolgáltatva. Márk, kezdjük azzal, hogy hallottad az adást, a korábbi megszólókat, van-e bármi, amivel esetleg ezt kiegészítenéd, aztán lesz majd mi néhány aktualitásra reagáltató kérdésem, de először mondd el, hogy amit eddig hallottál, ahhoz kapcsolódóan van-e bármilyen kommentárod?
Sok apróság van, ami elhangzott. Elsősorban, amit Bukovics Martin mondott, ott van pár olyan dolog, amit egyrészt egy kicsit kontextusba lehet helyezni, másrészt egy kicsit aktualizálni lehet. Amikor arról beszélgettetek, hogy mi az ellenzéknek a reakciója erre az egészre, ott le kell szögezni, hogy a Progresszív Szlovákia az tartott egy sajtótájékoztatót a parlamentben, miután ez az egész megtörtént, és ott kijelentette Michal Šimečka, a pártelnök, hogy azonnali hatállyal és nem meghatározott időre felfüggesztik az összes olyan politikai tevékenységüket, ami tulajdonképpen bármit is érintett. Ugye lemondták a ma esti tüntetést, ami a közmédia mellett lett volna, de ezen felül felfüggesztették a kampányt is, és egy csomó más mindent, tehát igazából én úgy látom, beleértve itt most a szintén ellenzéki kereszténydemokraták, illetve a libertariánus SZSZ-nek a reakcióját is, hogy az ellenzék rendkívül felelősségteljesen viselkedik most, gyakorlatilag felfüggesztik a politikai tevékenységüket, és azon vannak, illetve erre szólítanak fel, hogy a társadalom ebben a pillanatban muszáj, hogy valamilyen módon összezárjon és egységet demonstráljon. A másik oldalon viszont, amilyen megnyilvánulások hangzanak el elsősorban a kormány oldalról, az meg azt jelzi, hogy ez nem biztos, hogy ilyen egyszerűen meg fog valósulni. Tehát kezdve ugye Lubos Blahával, aki úgy állt fel, úgy rekesztette be a parlamenti tárgyalást, hogy felállt, és azt mondta, hogy ez az önök munkájának eredménye.
Igen.
Az ellenzékre utalva. Utána volt egy sajtótájékoztatójuk szintén, ahol arról beszéltek, hogy Andrej Danko például az SNS-nek az elnöke, hogy most politikai háború fog kezdődni, és valamilyen hatalmas rendcsinálásra utalt. Tehát itt, aki politikai rendet akar csinálni, és politikai tőkét akar ebből az egészből valamilyen módon kihámozni, az épp a koalíció lesz nagy valószínűséggel. És most már elkezdődött a politikusi nyilatkozatokban, azok a motivumok is előjönnek, hogy gyakorlatilag összemossák ezt a támadót azonnal a politikai ellenzékkel. A politikai ellenzéknek az ideológiájával, jelentsen ez bármit is, hiszen a politikai ellenzék Szlovákiában szintén nagyon sokrétű, a kereszténydemokratáktól a liberálisokig, meg a baloldalig terjedt, tehát tényleg egy meglehetősen bonyolult konstrukcióról van szó. De itt a polarizációnak az erősödése az abszolút várható. Én azt gondolom, hogy bárhogy is érjen véget ez a történet, itt az elkövetkezendő időszakban, és nem túlzok, itt egy politikai pokol lesz. Tehát itt ismerve a szlovák társadalmat, és ismerve azt, hogy hogyan reagálnak a legkisebb rezdülésekre is, milyen befolyással van rájuk az alternatív média, mennyire érzékeny és kitett a társadalom a dezinformációknak, milyen gyakran történik meg az, akár a közösségi oldalakon, akár a nyilvános térben, akár a közbeszédben, hogy hirtelen és nagyon gyorsan vonnak le következtetéseket dolgokból, anélkül, hogy a kontextust ismernék, vagy anélkül, hogy bármilyen módon is lenne valamilyen szakértelmük a dolgokhoz. Ez egy egészen elképesztő időszak lesz. Tapasztalhattuk ezt a kutyagyilkosság után, tapasztalhattuk ezt a COVID idején, tapasztalhattuk ezt az orosz-ukrán háború, illetve az orosz agresszió kitörése idején. Nagyon-nagyon kemény időszaknak néz elébe Szlovákia, ebben teljesen biztos vagyok.
Közben nézve a híreket, hogy azért friss hír igazából, hogy továbbra sincs hír konkrétan Fico állapotáról. Ha jól tudom, lett volna 5 órára időzítve egy sajtótájékoztatója a belügyminisztériumnak, talán még más minisztériumok képviselői is jelen lettek volna. Jól tudom, hogy ez végül nem történt meg, tehát jelenleg még nincsen hivatalos kormányzati tájékoztatás arról, hogy végül is Robert Fico állapotáról mit lehet elmondani?
Nem láttam én még ilyen hivatalos tájékoztatást. Nem szokatlan ilyen esetekben, azt gondolom, hogy csúsznak, vagy csúszások vannak az ilyen sajtótájékoztatókban, hiszen folyamatosan szerzik be az információkat, és láthattuk az elmúlt fél órában, órában, hogy milyen turbulens módon érkeztek az újabb és újabb hírek erről az egészről, úgyhogy azt gondolom, hogy most megpróbálják valahogy összegezni, és ugye ilyenkor oda kell figyelni a politikai kommunikációra is. Szerintem nagyon fontos, hogy most a kormányzat megpróbáljon valamilyen módon tényleg egységet teremteni a társadalomban, mert eddig ez nem sikerült. Nem sikerült megnyugtatni az embereket, nem sikerült lenyugtatni a kedélyeket, és hát ugye André Danconak az nagyon-nagyon fontos kijelentése volt, hogy ő politikai háborúról kezdett el beszélni, ami rendkívül felelősség, ez abszolút a felelősség teljességnek az ellentetje, amit eddig leművelt a koalíció.
Csak az André Bánkot kérlek, hogy te helyes kontextusban nézzünk számára, hogy pontosan ki csoda ő, és mit kell róla tudnunk.
André Danko a koalíciós SNS-nek az elnöke, korábban a parlament elnöke volt, aztán kiesett a parlamentből. Gyakorlatilag Jánz Lota utódja volt a Szlovák Nemzeti Párt élén, hogyha emlékeznek még a nézők arra a politikusra. Egy kicsit más kultúrát hozott az SNS-be, de kifejezetten egy ilyen instabil eleme a koalíciónak, és mindig vannak ilyen saját ötletei, és ezt az SNS-t most, amit visszavezetett a parlamentbe, úgy állította össze, hogy a dezinformáció szcénának a legnagyobb sztárjait vette fel a listára, akik aztán be is karikázták magukat a parlamentbe, és így lett például az egyik legismertebb Dezinfo TV-nek a legismertebb arca, Martina Simkovicsová, kulturális miniszter, és hát ők azok, akik ebbe a kultúrharcos pózba leginkább beleállnak, és legkeményebben ostoroznak mindent, ami nem nemzeti, vagy nem az ő politikai oldalukhoz tartozik.
Gyors értelmező kérdés még. Bármilyen szolidaritási megmozdulásról van-e tudomásod, amit szerveződik Pozsonyban, vagy adott esetben kifejezetten akár demonstráció pro vagy kontra a Fico mellett?
Ilyesmiről nem tudok. Az a politikai oldal, amelyhez Fico tartozik, az erősen politikailag mondjuk itt centralizált, tehát ott a demonstrációkat általában úgy szervezik, hogy a helyi szervezetek gyűjtenek be demonstrálókat, és buszoztatják őket fel Pozsonyba, vagy arra a helyszínre, ahol ők demonstrációk tartanak. Ezt a COVID alatt lehetett látni, hogy nagyon gyakran így működött a dolog. Másik oldal pedig nem tudom, hogy terveze bármi ilyesmit. El tudom képzelni, hogy lesz valamilyen szolidaritási megmozdulás, de jelen pillanatban mindenki annyira sokkolt szerintem a társadalomban, hogy egyelőre ez még nem mozdult így előre, vagy nem látszik ennek jele.
Márk, van még esetleg bármi más, amit elmondaná a nézőinknek, mielőtt elbúcsúzunk tőled?
Csak megismételni szeretném azt, hogy tényleg egy nagyon-nagyon veszélyes és nagyon tanulságos időszak elé néz Szlovákia, és azt hiszem, hogy egész Közép-Európa is, mert az a társadalmi polarizáció, ami Szlovákiában most ilyen dologban manifestálódott, az bizony elég könnyen átcsaphat bárhova máshova is, függetlenül attól, hogy ki volt az elkövető, ilyen lone wolf elkövető volt-e, milyenek voltak a motivációi. Az erőszak az mindig erőszakot szül, és tényleg nagyon oda kell figyelni, nem csak Szlovákiában, hanem Magyarországon is.
Finta Márton, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésünkre által. Nézőnk kedvéért mondom el, hogy amúgy a Denyiken perc-perc tudósítása elérhető a videónak a leírásában, gyakorlatilag ez a legelső link. Arra kattintsatok, hogyha a legfrissebb fejleményekkel szeretnétek tisztában lenni. Márk, köszönöm még egyszer, hogy rendelkezésünkre álltál. Jó munkát neked, minden jót.
Köszönöm, sziasztok.
A rendkívüli adásunkat most pedig zárjuk. Fontos elmondani, hogy ma még két adással jelentkezünk, hamarosan érkeznek majd a Válasz Online munkatársa, és a legújabb kiadványukról fogunk majd beszélgetni, illetve utána lesz még egy harmadik adásunk is most este, amelyben kifejezetten civil jelöltek fognak majd megmutatkozni, akik az önkormányzati, a helyhatósági választáson indulnak, és számítanak minél több szavazatra, hogy pontosan milyen alternatívát jelentenek ők az establishment pártokkal szemben, erről fog szólni majd az adás. Illetve fontos azt is kihangsúlyoznom, hogy a Partizán stábja jelenleg is útban van Szlovákia irányába, úgyhogy remélhetőleg fogunk tudni majd élő bejelentkezéssel is jelentkezni, legkésőbb a holnap reggeli adásunkban. Úgyhogy maradjatok velünk, kapcsoljatok majd ide, igyekszünk mindenfajta további fejleményről is beszámolni majd a számotokra. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Én Gulyás Márton voltam Budapestről, hamarosan érkezünk vissza a következő adással, de addig is, ciao.